Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A Kex együttes valamikori dobosa dokumentumfilmesként sem lett hűtlen egykori, tűrt, tiltott kategóriájú zenésztársaihoz és ahhoz az életérzéshez, amely a hajdani ifi parkot jellemezte. Dokumentumfilmjeiben az élet árnyékos oldalán élők értékeit és igazságát mutatja fel, Magyarország búvópatak történelmét kutatja. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem Kisfaludi András, Balázs Béla díjas filmrendező, producer, érdemes művész, akit nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal tüntettek ki. Festőnek indult.
Az ifjúság édes madara, az festészet nagyapám, az felvidéki magyar festő, szobrász volt, tőle tanultam. Mindent megtanított nekem. Akvarellezni, olajfestékkel bánni, fametszetet csinálni, linoleummetszetet, mindent. Nagyon szerettem, és így a képzésre gimnáziumba kerültem. Aztán onnantól kezdve szóval rosszak voltak a tanáraim. Az igazi nagymesterem az a nagyapám volt.
Bernát Arré sem
volt meg a unalmas volt, a világ legunalmasabb embere, és a legunalmasabb órái voltak.
Festés helyett a zene? Hogyan lett a Kex együttes
dobosa? Budapesten volt egy-két gimnázium, ahol azért lehetett rock'n'rollozni, vagy farmerbe esetleg bemenni, vagy hosszabb haj. De a legszabadabb elvű a képzőművészeti gimnázium volt. Ott lent az alaksorban Péli Tamással cigányfest. Egy Pepe nevű fiszkóval, ilyen amatőr módon a rajzoláshoz használatos bakokat, amilyen puha fából, vöröset dobottuk a tenyeremet, véresre, és akkor Rolling Stones az ment tanítás után. Mentünk oda le, és akkor nyomtuk ezt. Volt egy barátom, akinek az apja sokat járt külföldre, ő hozta az első lemezeket. Egy ilyen kis lemezt 15-ször meghallgattunk. I Can Get Not, vagy a Get Off of My Cloud. Fantasztikus, ez a világ csúcsa. És akkor ment a rajzolás, és meg ez is. Aztán a Kex.
68-ban, 18 évesen.
Zanyi Attila barátunknak a dobjával léptünk fel először. Már az első fellépés is meghatározó volt, mert az iparterv nagy termébe meghívtak minket. Most az iparter 69-ből vagy 70-ben komoly szerepet játszott, mert ott volt először a magyar avantgárdnak egy reprezentatív, nagy és első kiállítása. Majd, hogy nem mindenki, aki akkor ott kiállított, az ma már Kossuth díjas nagy művész.
Látom, összefonódnak a dolgok mindig is.
Persze, ez így jött.
És vajon a Kex esetében az volt az életérzés, mint volt egyszer egy ifi park? Játszott a Kex is az ifi parkban annó.
Hát, hogyan is lehetne visszaidézni pontosan, amikor ugye ott áll egy dagadt, szemüveges disznó a budapesti Kiss KB első embere Rajnák elvtársa kapuba, és akkor, ha nem fehéri nyakkendőbe megyek, akkor körmöst ad nekem, és azt hiszem az elején csak sört lehetett inni. Amit aztán később ők vizeztek és csaltak, loptak. A belépőkkel is ugye később csaltak, loptak. Borzalmas fegyelem, a Kexnek az énekese a Baksasos, ahol látta, hogy van egy kis rés, és lehet bántani, rombolni, tombolni, pellengére állítani, kifigurázni valakit, azt rögtön megtalálta. Volt egy állati nagy balhénk ott, aminek a kapcsán a titokzatos irodába, ahol Rajnák és a Pribéké együtt voltak, bementünk, na nem önszántunkból, hanem bevittek, csak ott lehetett látni a falon azt a bikacsököket, meg pisztolyt, meg ilyesmit. Tehát ezek úgy voltak fölkészítve, hogyha nagy baj van, lőnek.
Ilyen közegben különös érzés lehetett mondjuk az elszállt a hajó a szél.
Vagy a családot, ami egy bensőséges.
Mégis az elszállt az emblematikus száma a Kexnek. Az megfogott valamit azoknak a fiataloknak a lelkében.
Na jó, de a Rajnák azt nem érti ezt, hogy mit jelent, hogy elszállt egy hajó. Mert a hajó, egy rendes hajó, vizen megy, és nem száll. De a közösség abszolút értette, persze, hogy fiatal emberek, itt volt ebben egy ilyen szürrealizmus. Tulajdonképpen a sorok egymás után nem is nagyon kapcsolódnak, hanem ez az egész csak egy érzés, egy érzet.
Elszállt egy hajó a szél. Saját felhőkös madarak szállt.
Kex után jött az M7-es, az Aligátor.
Az Aligátor az egy érdekes volt, mert az a Radics Béla. RB kapitán, a Kex közönsége, és hát mi akkor Radicsnak ezt a radikális, hangos, agresszív zenéjét, ugye Jimi Hendrix-szerű. Hát ezt mi utáltuk. Az a közönség is, ugye külvárosi gyerekekből, a mi közönség belvárosi ampecekből és művészekből. Tehát egy ilyen piperkőc ellentét is volt. Úgy tűnt, hogy ez kivékíthetetlen, de az élet milyen furcsa, ugye a Kex is megszűnt, diszidált a fele, én is ott hagytam. A Radicsnak a Taurus is megszűnt. Ő is egyedül volt, és akkor az Oriba találkoztunk, hogy nem kéne valamit közösen sem. Dehogy nem, és akkor elkezdtük. Játszottunk körülbelül egy évig a Kex, a Taurus, a Scampolo, a Sirius, és körülbelül még 8 zenekar. 1965 és 75 között azok közé a zenekarok közé tartozott, akiket az akkori kulturális vezetés nyilvánvalóan egészen magas párt határozatra nem engedett nagy lemezt készíteni. Hozzátéve, hogy akiknek volt akkor nagy lemezük, azok pár száz emberrel játszottak, Radics Bélával mi 5000 ember előtt játszott.
Ezért is tartotta fontosnak, hogy aztán filmben emléket állítson ezeknek az embereknek, hiszen igen, a Scampolóról, RB kapitányról film készült.
Kexről.
Hát a Kexről, hogy ne készült volna.
Ezek az előbb említett zenekarok a szabadság szellemét hordozták magukban.
Ez önnek fontos?
Nagyon fontos volt. Ez borzasztó fontos.
Hogy lett zenészből dokumentumfilmes?
Amikor abba hagytam a zenélést, akkor a Kovásznő György festő és rajzfilmes barátom hívott engem ki a Pannonia filmstúdióba, hogy neki pont egy olyan ember kell, aki tud zenélni és tud rajzolni, mert hát végül is ugye a rajzfilmhez ez kell. És hát vonakodva az elején, de aztán később örömmel kimentem. Na most ebből a kapcsolatból tulajdonképpen egy nagyon jó baráti kapcsolat lett.
Meg egy dokumentumfilm ebből is.
Igen, tehát egy olyan szellemi kör alakultott ki, vagy jött létre, nem ott a Pannoniában, máshol, a Muskátliba, szintén egy film volt, tehát a Muskátli a törvénytelen Muskátli. Tehát ez egy nagyon erős, nagyon fontos szellemiség volt, amit ők hordoztak. Nem nagyon lehetett akkor ugye kiállítani, akkor magánkiállítás volt, nem nagyon lehetett koncertezni, akkor lakásba volt koncert. Juhász Sándor fölolvasta a verseit, Kovásznő fölolvasta a drámáit. Emlékszem egy olyanra, hogy azt hiszem, hogy Juhász Sándor egy szoba összkomfortos lakásába hívtak meg, mentem oda, kicsit később szokásomhoz híven, és ott volt 40 ember egymás hegyén hátán. És Kovásznő meg a Juhász Krúdit olvastak, és baromi nagyokat röhögtek. El voltam képezett. Tehát egy csomó dolgot, amit szerettek az előttük lévő irodalomból, és az előttük zajlott életből, azokat fölszívták, és azokkal együtt éltek.
De maga is így volt, nem? Maga meg ezért szeretett róluk filmet készíteni.
Persze. Ez aztán az én rám is ugye borzasztó nagy hatással volt.
Mint hogyha mindig azokról akart volna filmet készíteni, vagy talán ez nem is múlt idő, akik valami nagyon fontosat tudtak, tudnak és adnak, de nincsenek reflektorfényben. De kevéssé ismerik őket. Ez egy tudatos törekvés?
Nem. Ilyen értelemben így nem. Az tudatos, hogy én fölismertem ezekben az emberekben a tehetséget és a nagyszerűséget. Akkor csináljuk már ezt meg. Na most akkor, hogy miért lettem dokumentumfilmes? A 70-es évek közep végétől 80-as évek elején a magyar televízió nem úgy, mint most, hanem jó műsoridőben dokumentumfilmeket vetített. 83-ban ment például a Sárának a Pergőtüze, ami akkora botrányt kavart, hogy szerintem olyan filmes balhé nem volt azóta se, hogy akkor leváltották a televízió elnökét, betiltották a filmet, ez a Donkanyari magyar második hadsereg megmaradt tisztjeiről és bakáiról szólt valami 25 rész, és azt hiszem a 6. vagy 7. résznél leállították, mert egy magyar tiszt elmondta, hogy hogyan lett szerelmes egy ukrán nőbe, és ugye hát akkor beszóltak az oroszok, hogy hogyan lehetséges az, akkor éppen mi ellenségesek voltunk egymással, egymás ellen harcoltunk, és szerelem is erről szól a filmet, ezt leállították egy ilyen ostobaság miatt.
Szerencse, hogy a maga filmsorozata a Ludovikásokról elkészült.
Az egy nagy mázli volt, igen.
Ez száműzöttek magántörténelme.
Ez a címe, 4 rész.
Miért dokumentumfilmes lett, miért nem játékfilmes például?
Azért, mert ezeket a filmeket láttam, és ez engem annyira lenyűgözött. Ez olyan erővel mivel hatott rám. Én azt mondtam, hogy ha valamit, én csak ezt akarom csinálni. Mindent félre söpörtem, és ugye akiknek a filmjét én akkor láttam, azok a kortársok és kollégák, az ő filmjeik, ettől én ilyet lehet csinálni.
A zenében is olyanokat választott, amik lenyűgözik, mind a mai napig. Melyik szóljon most?
Ha most erről beszélek, hogy ezek az élet kemény oldalát, a valóságnak a kemény, feszültségekkel teli oldalát mutatja be, hát akkor ehhez Scrubbint. Az egész világ megszól, a kiteljesedik a világ. Hát ez egy nagyon nagy mi, szóval ő úgy átölel bennünket, hogy ez csodálatos.
Az érzelmek nagyon fontosak az életében?
Hogyne, nagyon fontosak. Egy példa. Akkor 92 éves Kásás Andorról készítettem egy dokumentumfilmet. Donnál harcoló 23. hadosztály vezérkari főnöke volt, és a tragikus események után ő volt az, aki a visszavonulást vezényelte. 20-30-40 ezer ember ma sem tudják megmondani, jött vele együtt vissza, nem az ő hadosztálya, mások is, olaszok is, és különböző csatlakoztak, és ha nem lett volna az a tudatos és szervezett visszavonulás, amit ő vezényelt, akkor ezek az emberek is elpusztultak volna. Az ziher, Erdély egyébként, az jött. És akkor ezek után jött a megtorlás, életfogytigla. Akkor valami oknál fogva kiengedték. De megmondták, hogy nem lehet Budapesten, neki semmi sem. Elment Pilis Csabár, bányába dolgozott. A bányába tudatosan rálőtték a csillét a lábára, a kezére, eltört. De jött 56, és akkor azt mondták, maga volt itt a vezérkari főnök, mit jár a szája, fél, nem mert most akkor megmutatjuk, hogy leverjük az oroszokat. Azt mondja, hát sok mindent mondtak rám, de azt, hogy én félek, hát aztán azt mondta, jó, elvállalom. Akkor ezt, hogy egyszer Tatabánya úton fölmentek, lementek, tényleg volt puska hátukon, ennyi volt az egész, semmi. Ezért halál. 63-ban szabadult, és nem számítottak be semmit, úgyhogy el kellett kezdenie dolgoznia, hogy legyen 25 év a nyugdíj.
Hány ilyen történet van a fejében?
Sok, de most az érzelmet hadd mondjam el. Elmondta ezeket a dolgokat, különböző helyszíneken vettük föl, és eljutott oda, hogy Pilis Csaba a bányásznapon megajándékozták őt. Kaptam egy flanel alsónadrágot, és akkor végig rohant az agyában, a zsigereiben, az idegszálaiban ez a mérhetetlen megalázás. És akkor elsírta magát. Na most egy katona. Ugye, tehát az érzelmek azért persze, hát együtt vannak. Ezzel nem is lehet uralkodni. Hát gondolom, hogy nem akarta elsírni magát.
De maga tud uralkodni az érzelmén, amikor ezeket hallgatja forgatás
akkor
közben.
Akkor mindenkinek könyv szökött a szemébe.
Azt hiszem, hogy olyan embereket keresett, akik nyomot hagynak maguk után, mi több nyomot hagynak a magyar történelmen is, az életünkön, a nemzet sorsán. Jól lehet, nem tudunk róluk, hogy milyen igazán, szerepük van a jelenünkben.
Ezek az emberek, ezek ilyenek. Nagyon kevés olyan filmem van, akinek a szereplőjét ne ismertem volna forgatás előtt. Tehát tulajdonképpen így is fogalmazhatnék, hogy én csak olyan emberekről készítettem filmet, akiket ismertem.
Melyik áll a szívéhez a legközelebb?
Arról szóló filmem, akit haláláig követtem. Tehát ahogy épül le az ember, és ahogy mégis küzd a halál ellen, és mégis küzd azért, hogy valamit nyomot hagyjon maga után, és még fest.
Csak Moszkva téri kalefusi hatalok.
Az is, ugye az elkészült film azt a ki nem mondott titkos összetartást, vagy összetartozást mutatta meg 20-30 évvel később, ami akkor őrájuk jellemző volt, de nem volt így kifejtve.
Hogyan jut el egy család, jelesül a Biedermann család, onnantól attól, hogy 1850-ben letelepszik Magyarországon, odáig, hogy országgyűlési képviselő tagját, Biderman Imrét szó szerint agyonverik Kistarcsán 1953-ban.
Akkor induljon ki a végéből. A szomorú vég az az, hogy először a Gestapo még a háború idején, később pedig az 50-es években Rákosi és Pribékei elfogták Biderman Imrét, és vád nélkül Kistarcsán 2,5 évig ott tartott. A legkegyetlenebb módon egy éjszaka agyonverték. Tömegsírba került a 301-es parcellába. Ez a drámai és a szomorú része az egész filmnek, nem végig ilyen, mert ez jól indult. A Bidermanok Ausztriában egy kisebb bankban dolgoztak, és 1850-ben itt vásároltak egy hatalmas birtokot, 20 000 hold, Szigetvár, tehát Somogy és Baranya megye Szentegát között. Itt elkezdtek ők élni, dolgozni. Zsidó család volt, de katolizáltak, és szerettek volna bárai címet kérni Ferenc Jóskától, aki azt mondta, hogy nem lehetetlen, de ahhoz valami nemes dolgot kell csinálni. A nemes dolog itt az volt, hogy az idősebb Biderman bácsi Elzi nénivel épített Szigetváron egy fiúiskolát, aztán egy lányiskolát, rendbe hozták a katolikus templomot, fölépítették a tűzoltóságot, megépítették a kórházat. Ez egy olyan kórház, amely a mai napig is működik. Ez mind működik. És Szigetvár és Szentegát között vasutat építettek, ilyen erdélyi kisvasutat, kialakítottak ott egy mintagazdaságot. Mindamellett még építettek egy vadászkastélyt, aztán építettek egy 31 szobás kastélyt, és építettek egy gyönyörű szép különleges kápolnát, egy itáliai nagy templomnak az 1,8-as kicsinyített mása, freskókkal, gyönyörű szép apszissal, stukatúrákkal, aranyozással. Az altemplomban úgy tervezték, hogy a két Biderman szülő, valamint Biderman Imre és fel a Kendef Katinka fognak haláluk után nyugodni. Na de a történelem közbeszólt.
De megkapta a család a bárói címet?
Persze, hogy megkapta.
Ám de Biderman Imréről még nem esett szó, aki ezek szerint a politika mezeire lépett országgyűlési képviselőként.
Ami különössé teszi Biderman Imrét, hogy a nála dolgozó földművesek, parasztok példaértékű bánásmódban részesültek. Mindenkinek volt háza. A gyerekeket tanították ilyen Klebelsberg kúnoi népiskolai. Ugye időben hát egybe is esik ez a miniszternek és Biderman Imrének a tevékenysége, és aki jobb volt, azt elvitte az ő általa épített gimnáziumba, vagy Pécsre. És aki ott is jeles volt, azt pedig a saját költségén kivitte Darmstadtba, Ausztriába, egyetemekre tanulni, és aztán ezek mint képzett mezőgazdászok jöttek vissza a birtokra dolgozni.
De miért kereste őt a Gestapo, és aztán az ávósok?
Ez két dolog. Az egyik, hogy egy Pontiák nevű osztrák szerzetes Hitler ellenes volt, és amikor ő prédikált, akkor nagyon szitta a fennálló rendszert, ezért a Gestapo őt üldözte, el akarta fogni. Ez valahogy az Imre fülébe jutott, és azt a gyere ide, Szentegátra, itt majd eldugunk, van egy nagy kastély. El is dugták.
Mert de... mélyen vallásos is volt a Biderman család.
A Biderman Imre annyira katolikus volt, hogy a brevárium az állandóan ott volt a zsebében. És a Gestapo elfoglalta a kastélyt, és azt mondták, hogy addig leszünk mi itt, amíg Biderman ide nem jön. A felesége az utolsó pillanatban tudta meg, hogy ma otthonhozembe megy. Fölhívta a Bécsben dolgozó, nagyon híres szívgyógyász rokonát, Tovolyai Döme, aki akkor volt a miniszterelnök, miután súlyos szívbeteg volt, hetente járt hozzá kezelésre. És akkor azt mondja Tovolyai Dömének, hogy kérem szépen, ha ő nem engedik szabadlan Bidermani Imrét, akkor nekem nem áll módomban önt gyógyítani. Két nap múlva szabad volt.
Ma utazentől tehát megmenekült.
Tehát így megmenekült.
És Kistarcsától miért nem menekült?
Hát minden, amit eddig csinált, az Rákosféle politikában minden negatív volt. Földesúr, báró, vallásos, legalább 1 millió ember volt, akiket kitelepítettek, börtönbe vetettek, azt nem is tudjuk, hogy hány halt meg ezek között. Hát Imre is, ez egy tudatos gesztus volt, halálra verték.
Vád nélkül maga a cím is üzenetértékű, egy korszak emblémája lehetne. De Kisfaludi Andrásnak honnan volt mindenről tudomása, hiszen hány és hány ilyen sors történhetett az 50-es években, amely sorsokról mind a mai napig nem tudunk.
Ez egy véletlen, ennek a Biderman családnak az egyetlen élő, de nagyon távoli rokona, történetesen az én barátom.
baráti körömbe tartozik. Biderman Imre. 42 hónapig volt katona az első világháborúban. Komoly sérülése. Hát ő nem félváról vette, ő dolgozott azért, hogy Magyarország szabad legyen, és a hazája hazája legyen. Tehát ebben a filmben az van benne, hogy mindent meg kell tenni azért kitartással, tudással, hogy az én hazám gyönyörű legyen, jó legyen, mindenki számára befogadó legyen, és olyan környezetet teremtsen, ahol a munka és a lélek egyszerre érvényesülni tud. Most a film végét nem akarom elmondani, de azok fontos tanulságok, hogy mi 70 évvel az események után sem tudunk jóformán semmit. Az a parány információ mennyiségünk van. Biderman Imréről, és hát így természetesen a korról is. Ez tragikus.
Szóval a másik Magyarországot viszi filmre, azt a titkosot, azt a létezőt, azt a rendszerbontót.
Ez igaz. De hát ugye ez nem így megy tudatosan, hogy na, én akkor most ezzel...
Csecsile Bartoliban se tudatosan szereted bele?
Nem, hát ez nem, az csak az érzelmi. Az egy olyan énekes.
Miközben Vivaldit nem is szereti.
Pontosan azért nem, mert minden születésnél esküvőn és halál esetén, ugye Vivaldi 4 évszak. Csecsile Bartoli az teljesen átírta, átértelmezte. Magáévá tette mindazt, ami a Vivaldiban jó volt, drámai volt és fontos volt, de a könnyedséget is, szóval az a teljes odaadás, az látszik az ő előadása. Tulajdonképpen ez egy önálló mű, ez egy új alkotás. Játszhatja mindenki, de így se előtte, se utána senki nem fogja.
Sejtem, hogy az egész életét, ha tudatosan, ha ösztönösen, de azért meghatározta, vagy befolyásolta ez a felvidéki eredet, ami ugye egy kényszerkitelepítésbe torkollott mind édesapja, mind édesanyja részéről.
Annyira nem, mert én azért már budapesti jampec voltam. Annyiban igen, hogy a családi, a szülői háttér az nagyon erős volt.
Mit hozott az?
Ó, hát rengeteg dolgot, tehát ezek nehezen elmondható. A család, az együvé tartozás, az összetartás, az egymás tisztelete, egymás segítése, egymás szeretete. Édesapám, hogy összetartotta a családot. Ez az egyik. De van egy másik, ez egy ilyen személyes intermezzo. A Baksa Sós János, énekes barátom, akkor Moszkva tér, mi csak Kalefnak hívtuk, sétáltunk, és azt mondta, te öreg, én diszidálok. Gyere te is. De mondom, én nem. Az első reakcióm az volt, hogy nem, eszem ágávas. Hát mi lesz az én szüleim? És mi lesz a húgom? Mit kap? Nos, édesapám már akkor is jelentős, tehát Európában is. És őt még Amerikában is ismert.
Vegyészmérnök
volt, és hát ez az ő, nem azt mondom, az ő karrierjébe telik, de mégis, hát biztos, hogy nem engedik ki. Csak akkor állandóan járt különböző konferenciákra. Ugyanígy őt a Hofmann Laros, egyik legnagyobb svájci gyógyszergyár vezérigazgató, elvitte Genfbe, egy aztán kisfaludi úr, ez a villa a magáé. Holnaptól kezdve itt nálunk dolgozik. És hát esze ágában nem volt. Meg is szenvedett ezért ő is.
Kisfaludi András, nem bánta meg később sem? Hogy
nem, soha. Nekem eszem ágában nem lett volna elmenni. Az első héten visszajöttem volna. Dolgoztam kint külföldön, huzamosabb ideig, tehát tudom, hogy ez mit jelent. Nem, egyszerűen nem. A barátság az olyan, hogyha én bajba vagyok és kinyújtom a kezem valakihez elérek. Ez nagyon fontos. Ez mindennél fontosabb. Ez többet ér 100 000 eurónál.
Az azt gondoltam, hogy az is fontos, hogy ennek az országnak a búvópatak történelmét dokumentálja folyamatosan.
Igen, ha lehet. Nem mindig lehet.
Forgatott az Árvízről, igen, forgatott persze, a karácsonyi bárányról. Igen,
ezek engem érdekelnek nagyon is, ezek a mai magyar...
Hogy a szenvedő ormánságról, az elbocsátott jegyzőről.
Mondjuk az ormánságnál ez már oly mértékű lepusztulás, hogy hát én ezt el nem tudtam volna képzelni, hogy falu, vidékem, egy parasztember, saját házának a kertjét derékig éri a gaz, és nem termel semmit az égvilágon, ez katasztrófa. Pszichésen is ez egy olyan leépülés, nem érdekli már semmi az ember. Ilyen állapotok is vannak. Egyébként az ormánságot tudatosan tették tönkre.
Most egy ilyen kataklizmás időben, amit Európa és Magyarország is megél. Miről forgatnak?
Erről nem.
Mert?
Az Árvízről forgattam, és rájöttem arra, hogy maga ez a filmnyelv, ez így nem alkalmas arra, hogy azt, ami a választott témák, most ebben az esetben mondjuk például egy árvíz, vagy mondjuk a menekült áradat, hogy azt megfogalmazza. Alkalmatlan a filmnyelv.
És tehát miért?
Amikor a 15. napon ugyanazt látom, hogy mennek az árvíz, viszi a hatalmas tonnás fatörzseket és hulladékot, és egy-egy ember bemegy a ladikba, és aztán visszajön, és aztán valaki menti a vizet, és csak ezt látom, ez nem alkalmas arra, hogy azt a drámát, ami itt történt, bemutassa. Nem, mert a film mindig jelen idejű.
Magát az ember érdekli,
az? Sokkal inkább, persze. És az emberek között feszültség, az, ami igazán ember és társadalom, ember és történelem, ember és másik ember közötti feszültség, ez, igen.
A Steps Ahead ilyenben is feszültség
igen,
van?
Igen, az nagyon. A Steps Ahead az egy olyan zenekar, a főnök, a Mike Manieri, a vibrafonos, olyan zenészeket hív magam elé, és olyan zenét játszanak, ami túllép az egyszerű, hagyományos jazz zenén. Úgy használják a zenei nyelvet, hogy az egy komoly kifejezés, egy komoly kontextus.
A művészet
ábrázolás, igen.
Akinek olyan fontos az összetartozás, akkor nyilván ugyanolyan fontos a saját családja is.
Persze. Feleségem Hüvösvölgyi Ildikó, ugye színművész, mi nagyon korán ismerkedtünk meg. Én nem is tudom, tényleg nem tudom, mennyi van. 40 éves házasság, amilyen. Két lányunk van, egy darabig úgy gondoltam, milyen jó lett volna lenne egy fiú is, de most már így, hogy én őket látom, eszem ágában nincs egy csirkefogó fiú, hanem csodálom azt, hogy a lányok kivirulnak, és ahogy fejlődnek, és ahogy ragaszkodnak dolgokhoz, családhoz, egyik a másikat szereti, rivalizálás is van természetesen. A nagyobbik lányom, a Nóra, médiában dolgozik, menedzser, Zsófi pedig a színpad, ő elhatározta, hogy ő musical színésznő akar lenni.
És saját arszpoétikáját megfogalmazta már?
Amit én az édesapámtól tanultam, tök mindegy, hogy mit csinálsz, de amit csinálsz, azt csináld maximálisan. Következő film a 1968 és 75 között elhallgattatott magyarországi zenekarokról szóló egy rész, két része, nem tudom még milyen tartalmú film, és esetleg ezeknek lásd például a Taurus, amit soha nem sikerült nekik azt most így utólag összehozni, egy nagy lemezt vagy egy CD-t, meg egy nagy koncertet.
Szóval visszatér egy muzsikus gyökerek?
Igen, de mint filmes.
A hit az milyen módon segítette? Segítette az életét?
De abszolút. Hát ha nem hittem volna a családomban, ha nem segítettek volna, akkor amikor nagyon rossz voltam, vagy nem volt munkám. Én a hitet nem úgy képzelem el, hogy na hát akkor most egy nagy massza az emberbe, és akkor ez darabig megy, aztán nem, nem, hanem Saint-Exupéry mondja azt, hogy lépésről lépésre. Ehhez kell, és hát ahhoz kell a segítség, hogy ne utáljam az embereket, hogy én ne legyek rossz, kell próbáljak meg segíteni. Tehát az, hogy hiszek az emberekbe, hiszek abba, hogy az, amit megcsinálok, az a film, vagy az a produkció, vagy az a tevékenység jó, nem minden filmen sikerül, persze. Hogyha egy-egy emberhez eljut, és azt megfogja, akkor nem éltem hiába, az biztos, mert mi a saját életünkben éljük meg az univerzumot és a csodát.